Jó estét kívánok! A 18-as fejezetet kezdjük el tanulni. És igazából itt kezdődik egy új rész a tányában. Tehát a felosztás szerint az első 17 fejezet egy témakör, vagy egy megközelítés. A 18-astól a 25-ös fejezeteig pedig egy következő megközelítés. Tehát, hogy mivel is, ugye, hogy mi az ez a különböző, az a másfajta megközelítés, amit most el fogunk kezdeni, egy kicsit menjünk vissza arra, hogy miről is volt szó, meg hogyan vettük át az előző pár évben az első 17 fejezetet. Végül is arra jutottunk, hogy a leges, legfontosabb dolog az Alter Rebbe, a Schneerzalmer Rabbi szemében, vagy megközelítésében az, hogy semmiképp ne legyünk élettől üresek. Hát, hogy mindenképp nagyon fontos, hogy ugyanúgy, ahogy egy halott test, az nem sokat ér. Van benne hús, meg vér, meg csontok, meg ilyesmi, de amúgy, ha nincs benne élet, akkor nem sokat ér. Hasonló módon a kapcsolatunk Istennel is nem szabad, hogy egy ilyen halott kapcsolat legyen, hanem kell, hogy benne, legyen benne élet. Tehát lehet, hogy van kapcsolat, de a kapcsolat halott. Elképzelhető egy ilyen állapot. Milyen esetben van ilyen állapot? Ha valaki mondjuk tényleg a Tóra törvényei szerint él, megtartja az összes parancsolatot, akár Tórát is tanul, akár lelkesedéssel is tanul Tórát, de hiányzik élet ma abból a kapcsolatból, nincsen benne semmifajta érzelem. Lehet ezt hasonlítani, hogy magyarul szokták ezt a halott kapcsolatot kifejezést használni, két ember kapcsolatára, ahol a külségekben minden megvan, tökéletes, semmi nincsen vita, meg veszekedés, meg hasonló, de a dolog, hogy magyarul mondani szokták, halott, tehát nincs semmifajta érzelem abban a kapcsolatban. És erre az általában azt mondja, hogy ez egy végzetes dolog, mindenképp nem szabad megelégednünk csak a gyakorlattal, azok csináljuk a dolgokat, meg van a kapcsolat, hanem érzelmek kellenek, hogy legyenek. Ez volt a legfontosabb tétele, azt lehet mondani a tányának elég. Az általában azt mondta, hogy ehhez idézett is egy bibliai verset, még a kezdet-kezdetén, aki itt volt az első órán, már a könyvnek a címlapján, és azt mondja az Alter Rebbe, hogy ez benne van abban a bibliai mondatban, ami úgy szól, hogy nagyon közel van, hogy nem mondd azt, hogy a tengeren túl van, és a égben van, hanem nagyon közel van hozzád a szívedben és a szádban, hogy megted. És az Alter Rebbe ugye arra következtet, hogy meg azt lehet látni ebben egyértelműen, hogy nem csak a szádban, meg a kezedben, hogy megted, hanem a szívedben is. Tehát, hogy az érzelem az igenis része a dolognak, és kell, hogy legyen érzelem. Méghozzá nagyon közel van hozzá, tehát el kell érni, hogy legyen érzelem. És akkor ott az Alter Rebbe azt mondta, hogy ez a könyv, amit ő mondások gyűjteményének nevez, Likutei Amarim, ez azzal a céllal íródott, hogy elmagyarázza, hogy hogyan van közel hozzánk ez, hogy érzelmeket is generáljunk Istennel kapcsolatban, egy rövid, hosszú út, egy hosszú-rövid úton, elnézést, hosszú-rövid úton. És akkor, amikor erről beszélgettünk, és már többször felmerült azóta, a hosszú-rövid útnak eddig azt a magyarázatot adtuk, ami a Talmudban található, amikor az egyik talmudi bölcs elment sétálni, és meg akarta találni Jeruzsálemet, és akkor a kisfiú megkérdezte, hogy melyik utat akarod, a rövid-hosszú utat, vagy a hosszú-rövid utat. És azt mondta neki, és akkor végül is ugye, a hosszú-rövid utat választotta, mert ugye azt látta, hogy van egy rövid-hosszú út is, ahol először rövid az út, mert egyből meglátja Jeruzsálemet rövid kirándulás után, de utána nagyon sokat kell menni, bejut. És aztán választotta a hosszú rövid útot, ahol hosszú időn keresztül nem lát semmit, amíg aztán hosszú az út, aztán viszont már amikor ott van, amikor meglátja, már nagyon rövid, hogy beérjen a városba. És hasonló módon mondja, magyaráztuk mi is, hogy az Alter Rebbe tányában az örökkévaló kapcsolatára egy hosszú rövid utat ajánl, tehát nem egy olyan utat, ami egy rövid út, rövid távon valami kapszulát beveszel, és akkor már is ott vagy. Mert ezek az utak lehet, hogy rövidek az elején, de aztán hosszúak a végén. Tehát nem valami fájdalomcsillapítót ajánlna az Alter Rebbe, hanem egy nagyon alapos kezelést, ami viszont egy hosszú-rövid út, tehát ott nagyon sok munka van. És így magyaráztuk ezt a hosszú-rövid út kifejezést. Van azonban egy másik magyarázata is ennek a kifejezésnek, a hosszú és a rövid út. Tehát, hogy itt két útról van szó. Van egy hosszú út, és van egy rövid út. A hosszú út volt az, amiről eddig szó volt az 1-es-től a 17-es fejezetben, és a rövid út, ami hát azért nem annyira rövid, de mégis rövidebb, mint a hosszú, az pedig a 18-as fejezettől a 25-ös fejezetig fog tartani. Nem maga az út, hanem annak a leírása, hogy ezt hogy kell elérni. Mi volt a hosszú út, és akkor ennek fényében, hogy mi az a rövid út. Ugye azt mondtuk, hogy mégis miről van szó? Istennel kapcsolatos érzelmekről. És ugye erről beszéltünk, hogy valamivel kapcsolatos érzelmet nem olyan könnyű generálni. Ha csak nem valami kézzelfogható dologról van szó, akkor megérintem, megtapintom, megszagolom, megízlelem, megnézem, akkor ezzel ki lehet, mert van tapasztalási lehetőségem, tehát akkor könnyebb valami érzelmet kialakítani. Aztán ott is változhatnak az érzelmek annak függvényeképpen, hogy mennyire ismerem meg még jobban azt a dolgot, adott dolgot, amivel kapcsolatban az érzelmet kialakítom. Van azonban, Istennel kapcsolatban azonban nem ilyen egyszerű ez a dolog, mert Isten nem látom, nem érzem, nem tudom megtapintani, nem tudom megnézni. Ugye ezért tiltjuk ennyire a bálványimádást, mert hát ugye az pont arról szól, hogy megkönnyíteni az embernek a dolgát, hogy nehéz valamivel kapcsolatban érzelmeket, és egy érdekes dolog, mert ez az oka annak, véleményem szerint, hogy a bálványimádás a különböző bálványoknál, egy bálványimádó vallásoknál sokkal nagyobb a passzió, sokkal nagyobb a átérzés, és a lelkesedés, és az érzelem, passion. Nem tudom, hogy erre van-e passió, inkább nem passió, ugye? Passió. Sokkal nagyobb a passió, mint mondjuk tényleg monoteista vallásban semmi ábrázolás nincs. Mert ugye az ábrázolás az embernek ad egy viszonyítása, hogy sokkal jobban tud egy érzelmet kifejteni, mint olyasmi, ami teljesen megfoghatatlan. Most mi ragaszkodunk ez a megfoghatatlan dologhoz, hogy megfoghatatlan maradjon, semmiféle módon nem ábrázoljuk őt, és mégis érzelmeket várnak el tőlünk vele kapcsolatban. És erre az általában mit mondott az első 17 fejezetben? Gyakorlatilag fölépítette, megmutatta, hogy hogyan áll össze az emberi lélek, hogy milyen szintek vannak, milyen képességei vannak egy léleknek. Azt is megmutatta, hogy van itt egy isteni lélek, meg egy állati ösztön lélek. Ezeket mind föltérképezte, majd azt mondta, hogy ahhoz, hogy Istennel kapcsolatban valós érzelmeket érjünk el, szükség van a meditációra. Szükség van arra, hogy az intellektusunkat használva Isten nagyságán, a teremtésen, Isten és a mi kapcsolatunkon, az isteni gondviselésen, és még sorolhatnám, ezeken meditáljunk, ezeken a kérdéseken meditáljunk, megértsük őket, meditáljunk, elmélyedjünk bennük, és remélhetőleg ebből majd érzelem is fog születni. Tehát próbáljuk meg megismerni Istent, mondta, hogyan tudjuk megismerni, nem a kezünkkel, nem az orrunkkal, nem a szemünkkel, csak a fejünkkel tudjuk megismerni, az intellektusunk által, próbáljuk meg meditálni róla, és a meditáció által el fogunk érni az érzelem világába is. Tehát, hogy akkor intellektus, érzelmek. Ez volt a hosszú út. Miért olyan hosszú ez az út? Azért, mert itt ugye több probléma, három problémát is felvetett az út. Három eszközre van szükségünk, ami ha nincs meg nekünk, akkor nehéz lesz. Egyik az az intellektus. Hát nyilván mindennek van esze, remélhetőleg, de ez azért, hogy valaki meditáljon, még csak azt mondom, nem is Istenről, bármiről, ahhoz azért tényleg egy mélyebb gondolatvilág, egy mélyebb képesség a gondolkodásra szükséges. És hozzáteszem, és nagyon fontos, amikor én azt mondom, hogy meditálni, akkor mit értek alatta? A meditálás alatt, és ezt már többször hangsúlyoztam, én a kognitív gondolkodást értem, tehát amikor olyasmit mondjuk, mint a középiskolai tanulmányainkban mondjuk egy matematikai feladat levezetése, vagy egy amikor A, onnan következik B, onnan C, visszavizsgáljuk A-ra, tehát egy ilyen típusú gondolkodás, nem pedig az a mantrázás, amit meditálásnak hívnak, ami lehet egy másfajta gyakorlat, de ennek semmi köze a kognitív gondolkodáshoz. Elmondok egy bizonyos kifejezést, mondjuk 10 milliószor, és akkor kikapcsol az agyam, és akkor felszabadulnak bennem a tudatalatti erők. Mi nem erre gondolunk. Tehát a meditálásnál kifejezetten, mert ehhez nem kell, csak azt azért mondom el még ezt, mert a mantrázáshoz nem kell ész. Azt ugye ész nélkül, sőt, épp az a lényeg, kikapcsolom az eszemet. Viszont itt mi nem erre gondolunk, hanem a kognitív gondolkodásra, tehát is gondolkodunk, Hát most azért próbáljuk meg mindannyian, hagyjuk Istent. Nem tudom, hogy próbáltuk-e már. Mondjuk 5 percen keresztül egy témán gondolkodni. Most nem akarom alábecsülni itt a mai este résztvevőinek értelmi képességeit, és azoknak gyakorlásában művelt ilyen gyakorlatukat, de hát azért most legyünk magunkkal őszinték, tehát 5 percen keresztül gondolkodni valamiről, egy teljesen profán dologra is, tehát mondjuk arra, hogy hogyan működik a benzinmotor, és hogy ez is egy nagy feladat, ugye? Nem tudom, hogy próbáltál, de próbáljuk meg. Ezek értenünk kéne. Először is meg kéne értenünk, hogy hogyan működik el, meg kell ismernünk, foglalkozni kell vele. És utána már is, de most a komolyra folytatva, ez olyasmi, amit ismerünk. Tehát tudjuk, hogy hogy van. Azon gondolkodni, rákoncentrálni arra a kérdésre, és gondolkodni. Mert ugye általában hogyan gondolkodunk? Általában nagyon ilyen, az idő nagy részében ilyen, teljesen ilyen órát nélkül szabadon hagyjuk a gondolatokat, és jön, megy, beugrik valami, elsétál, visszajön. Hát ilyen teljesen struktúrálatlan az egész, teljesen ilyen impulzív módon megy a gondolkodás. És aztán néha van, amikor valami nagyon meg akarunk érteni, akkor megerőltetjük magunkat, hogy essen már le a... Most amikor leesett, akkor általában azt úgy is hagyjuk. Most én arról beszélek, hogy olyan, mert ugye ez a leesés, ez a hochma, amikor leesik, de mi arról beszélünk, amikor tovább vinni, tehát, hogy A-ról B-re, C-re, D-re, valami következtetésre jutni belőle. Ez már egy komolyabb folyamat, és ezt nagyon nem szoktuk gyakorolni most. Tehát ez tényleg egy nehéz dolog. Tehát először is szükség van arra, hogy ez a képességünk meglegyen. Valamennyire mindannyian megvan, mert csak gyakorlás kérdése. Volt egy híres haszid, nem emlékszem a nevére, akinek azt mondja, nagyon nagy szívfájdalma volt egész életében, mert egyszer elfelejtette a péntek esti smát elmondani, elfelejtette imádkozni este. Miért felejtette el? Azért, mert annyira elmélyült a meditálásban, hogy mire, tehát ebben a fajta gondolkodásban, hogy mire ráébredt, hogy mi van körülötte, addigra reggel volt. Hogy azt mondja, órákon keresztül tudott úgy gondolkodni, ő Isten nagyságáról, vagy Istennel kapcsolatos témákról, hogy nem is vette észre, hogy mit folyik körülötte. Ugye volt egy másik híres haszid, akit úgy hívtak, hogy Binyamin Leffler, azt hiszem, aki most lehet, hogy nem ő, aki fakereskedéssel foglalkozott. És akkor volt olyan, hogy leült, kiment megnézni, hogy hogy vágják a fát, leült egy fa tönkre, és mire fölnézett, hogy most mi van, addigra már rég messze, sehol nem volt a környéken fa, mert már favágók olyan gyorsan, egy pár óra alatt ugye elhaladtak. Tehát ez a típusú képesség, az ember így tudja meditálni, A-ról, B, C, D, és továbbvinni, ez egy különleges képesség, amit fejleszteni kell, tehát erre egyrészt A szükség van erre a képességre. B, szükség van az, hogy ismerjük, hogy miről gondolkodjunk. Mert tegyük fel, valaki tud meditálni, vannak olyan emberek, ilyen képességük van, és tudnak tényleg így gondolkodni, de nem ismerik a témát. Tehát én, ha mondjuk tudnék is így meditálni, ha nem tudom, nem is a benzinmotor működését, soha nem olvastam róla, nem foglalkoztam a témával, akkor nem fogok tudni róla, akkor tényleg nem fog tudni róla gondolkodni. Tehát ismerni kell ezzel kapcsolatos témákat, kérdéseket, válaszokat, dilemmákat, és ugyanez a helyzet Istennel kapcsolatban, és azért vagyok, hogy nehéz dolog van, amikor mindig nehéz helyzetben. Istennel a kapcsolatos meditációról beszélek, mert ez mindig a hallgatóság számára, és sokszor számomra is kicsit olyan megfoghatatlan. Tehát, hogy mi, jó, Isten nagy, meg hatalmas, meg nagyon erős. De hogy mégis mi az, amiről gondolkodik az ember, mert ezeket úgy rendben. De hát ugye ez egy egész tudomány. Ez egy egész tudomány ág. Az, hogy Istennek az egysége például mit jelent. Hogy például, most csak ezeket azért mondom el, hogy mégis a fantáziátokat lelássatok abban, hogy itt mennyi mindenem van, mit gondolkodni. Hogy például Isten egysége milyen szinten enged meg bármifajta más létezést Istenen kívül, ez egy tudomány ág. Azt lehetne mondani. Tehát ez egy olyan téma, ami különböző vélemények és különböző megközelítések vannak, és azoknak egy egész... Tehát ez egy óriási tudomány ág, amit az ember meg kell, hogy ismerjen. Tehát kell a téma, ismerni kell a témát, de már két dolog van. Tehát egyrészt kell, hogy legyen az agyunk hozzá, másrészt ismerni kell a témát. A harmadik probléma pedig az, hogy még ha van is agyam hozzá, még meditálok is naponta ez a meditással kapcsolatban még hallottam egy jó mondást. Szóval nehezebb dolog 5 percen keresztül végig gondolni, mint 20 órán keresztül tanulni. Ja? De ahhoz, hogy 5 percen keresztül végig tudjad gondolni, 20 órán keresztül tanulni kell. Mindenesetre tegyük fel, hogy ez mind megvan, tehát megvan a téma, tanulnom is, meditálok is róla, de nem hat az érzelmeimre, mert mi a végső a cél végül is? Az érzelem meg is szülessen belőle, legyen is érzelem is legyen, ugye? Azt mondtuk, hogy Isten szeressük. Sőt, nem csak szeressük, szerelmesek legyünk Istenbe, vágyakozzunk iránta, hogy egyszerűen égjen bennünk a szerelem. Most ez a harmadik dolog, hogy erről beszéltünk, hogy van a fej meg a szív között egy ilyen szűkület, és néha nehezen tudjuk átgyömöszölni. Tehát hiába értem én, hogy ez így van, és el is mélyülök benne, de az értelem az egy teoretikus dolog, és ezért az egy elvont dolog tud maradni, és sokszor nem tudom lehozni a szív szintjére. Tehát már három problémám is van. Miért vannak ezek a problémák? Azért, mert egy új dolgot akarok létrehozni. Valami új érzelmet akarok szülni. És ez egy nagyon nehéz feladat. Ezért ez egy hosszú út, amire nem mindenki képes. Erről az útról volt szó többé-kevésbé eddig a 17. fejezet végéig. Itt volt mindenféle áthidalás, hogy mit tudom én, hogyha megvan a gyakorlat, és megvan az értelem, akkor összeköti Isten a kettőt, és mit tudom. Volt mindenféle, de lényegében azt mondjuk, hogy ez egy nehéz. Ez egy nehéz, és hogy ez egy hosszú. Azonban egy másik lehetőség, amiről érintőlegesen beszéltünk már az előző fejezetekben is, és ez pedig, amit úgy neveztünk, hogy a vele született természetes Isten szeretet. A vele született természetes Isten szeretet. Mi azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy igazából neked nem kell egy új érzelmet létrehozni, a semmiből szeretni, igazából ez benne ott van, hogy igazából szereted Istent, és ezt elő kell hívni valahogy. Ez is kell ész, meg ez is kell gondolkodni, ez sem megy egy gombnyomásra, de nem kell valami újat szülnöd, nem te vagy a szülő. Te olyan, nem kell valami újat létrehoznod, hanem csak elő kell hívnod ezt a természetes szeretetet. A biblikus irodalomban kétféle kifejezés van, az Istennel több is van, nem most minket ez a kettő érdekel, de kétféle kifejezés van az Istennel kapcsolatos érzelmi kapcsolatunkról. Az egyik az a szerető, vagy feleség, a másik pedig a testvér. Például maga, ugye van a Salamon királynak az éneket, éneket műve, ugye egy szerelmes dal, ami azért került be a Biblia könyvei közé, a Tanakh könyvei közé, mert úgy értelmezik a bölcsek, hogy itt ez mindegy metafora, ugye nem tudom, olvastátok az énekes énekét, tehát ott ugye egy férfi és egy nő szerelméről van szó, és a bölcsek ezt úgy értelmezték, hogy itt ez nem más, mint a zsidó nép és Isten érzelmi kapcsolatának egy metaforája, metaforikus leírása. Ezekben a passzusokban Salamon király azt mondja az egyik helyen, hogy a hojszira joszir. Isten úgy nevezi a zsidó népet, mint a hugom, a szerelmesem, vagy a párom. Ezt a két kifejezést használja. Nagyon érdekes, pont egy pár héttel ezelőtt olvastuk, hogy Ábrahám, ugye, lement. Ábrahámnak azt mondta, Isten, menjél el a szülőföldedre, és menjél az ígéret földjére. Ábrahám megérkezett, és ugye egyből éhínség volt az országban, és erre azt mondta, akkor le kellett menni Egyiptomba. Mit mondott Ábrahám a feleségének, amikor lementek Egyiptomba? Hogy? Ugye azt mondta neki, mondjuk azt, hogy te a hugon vagy. Igen, igazán az Évának. Tehát, hogy mondjuk azt, hogy a hugon vagy, hogy ezzel éltessem, ezzel én életben maradjak, éltessem lelkemet. Erre majd mindjárt vissza fogunk térni a történet végén, hogy ez hogy kapcsolódik. De mindenesetre visszatérve, tehát Ábrahámnak azt látjuk, hogy van ez a feleség, meg ez a hugom dolog, lány testvér dolog. Mi a különbség, és van a Salamon királynál az énekek énekében is ez a lány testvér és a szerelmes párnak a példája. Mi a különbség szerintetek, és közben nyitok egy kis vizet, ha tölt nekem az eszer. Köszönöm szépen. Mi a különbség a testvérpár és a köszönöm. A testvér és a férfeleség szerelmes pár esetében a szeretet ügyében. Most egy pár különbséget szeretnék fel is utána. Az éve azt mondja, egyiket választom, a másikat nem. Jó. Elfogadjuk. Más? Ne, ez komoly. Na, de hát nyilván erre gondolok, de hát mi? De milyen, miben más? Jobb esetben nem, igen. Tehát azt mondom, hogy van, az egyiknél van egy ilyen testi vonzalom is. De nagyon érdekes dolog, majd erre vissza fogunk tenni, hogy mitől van az, hogy ott úgy érezzük, hogy szükség van egy ilyen testi kapcsolatra, és a másiknál meg nem. De mi van még? Hát mondjatok már, mert van egy-két nagyon nyilvánvaló dolog, ez azt is lehet mondani.
Közben testvér, meg a feleséget is, tehát a szüleget szemben másképp, mint a feleség,
az mások az érdekes. De mit jelent? Ugye magyarul van különbség a szerelem meg a szeretet szó között. Angolban, héberben, más nyelvekben nincsen, de jó, hogy a magyarban van, mert már is van egy különbség. Miben más a szerelem és a szeretet? Most itt a testvéri szeretetre gondolok, tehát nem a... Nem egyszerűen az a különbség, hogy egyiket kedvel, a másikat imádom. Itt van valami más, amire én gondolok. De mindig ide lyukadsz ki, Éva. Hoppá, már is eddig el kell elintézni, és nagyon helyes hozzászólás. Tehát azt mondod, hogy a szeretet az soha nem tud, a testvéri szeretet nem tud elmúlni. Aha. Jó, de ha elmúlik, akkor sem múlik el. Ugyanúgy a testvére, tehát a kapcsolat megmarad. Ha tetszik, ha nem, a kapcsolat megmarad, nem múlik el. A szerelem viszont van, hogy teljesen elmúlik. Micsoda égő szerelem volt, és eltelik egy hét, egy év, 10 év, 20 év, és aztán szevasz. Annyira nem, hogy már teljesen.
Ha valaki nem szeret a férfit, az általában egy állandó érzés. Szerelem az pedig egy
értelmi. Most maradjunk, nem általában, mert ugye ez egy csali a dolog. Tehát most nem olyan szeretetről, hogy tegyünk különbséget. Tehát most nem egyszerűen szeretetről beszélünk, hanem testvéri szeretetről. De nagy közben a kutyámat is szeretem, meg a mákos tésztát is. Most nem ilyesmiről beszélünk, hanem magára, csak az, hogy definíciós teljesen igazad van mindenben, amit mondtál, tehát a testvéri szeretet az egy statikus dolog. Mondjuk ott is vannak jobb, hogy jó fej volt a testvér, de végül is ugyanaz marad, igen, és nem tudsz rajta se, nem tudsz, nem, a testvéred mindig a testvéred marad, a másik pedig viszont egy nagyon hullámzó dolog tud lenni, tehát lehet nagyon-nagyon nagy, de aztán lehet egy kicsit, és sőt nagyon lent is, fent, lent, tehát, hogy ez a szerelem. Tehát nagyjából mindent elmondtuk, ami engem most érdekelt ebből a témában. Tehát akkor nézzük. Tehát azt mondjuk, hogy a testvéri szeretetnél, azt mondta az Éva, az nem egy választott dolog, vagy adott dolog. A férfeleség szerelem viszont egy választott dolog. A következő különbség az, hogy azt mondtuk, hogy a szerelem sokkal hevesebb lehet, mint a testvéri szeretet, sőt, akkor nyilván akkor attól szerelem, hogy ez sokkal hevesebb, mint a testvéri szeretet. A testvéri szeretet viszont sokkal állandóbb, sokkal statikus, sokkal biztosabb, mint a párkapcsolati szerelem. Tehát mind a kettőnek van valami előnye is, és van valami hátránya is. Most ugye itt van még egy dolog, amit az Éva mondott, hogy a szerelemnél ott úgy érezzük, hogy egy testi kapcsolat is szükség van, tehát, hogy reméljük, hogy nem csak te gondolod így. Miért van ez? Itt van még egy nagyon érdekes dolog ebben az egészben. Szerelem, hát ezt figyeljétek meg, hogy még a szerelme, vagy a férfeleség között is mikor minél hevesebb az érzelem, minél távolabb van tőle a másik, minél kevésbé az övé, így mondja. Tehát ugye, amikor mondjuk az ismerkedés egy bizonyos fázisában, amikor még nem házasodtak össze, vagy amikor már összeházasodtak, de még nem, akkor a leghevesebb ez a. És ez különböző fázisokban is felismerhető. Tehát, hogy amint már együtt vannak, vagy minden, akkor egy kicsit úgy leül a, egy idő után a dolog. Tehát amikor már a magáinak tudja a másik félt az illető. Ugye a heves érzelem, az érzelem, mint olyan, önmagában az mindig egy tőlem különálló entitással kapcsolatban van. Tehát ahhoz, hogy legyen érzelem, kell, hogy legyen rajtam kívül valami más. Valami rajtam kívülivel kapcsolatok érzelmet érezni. Most, ha valami nem az enyém, akkor sokkal erősebb az érzelem, mint hogyha már az enyém, mert az már egy kicsit olyan, mint hogyha magam része lenne. És ezért van ez a testi kapcsolat dolog is, mert az pontosan arról szól, hogy úgy érz, hogy éppen ebben szimbolizálódik, nem tudom, értettem, amit akarok, hogy ebben szimbolizálódik vizuálisan is, hogy ez még nem vagyok én. Tehát ez ebben manifestálódik az érzelem hevessége. Szemben mondjuk egy testvérrel, vagy egy anyával, vagy apával, vagy olyanokkal adott a dolog, ahol olyan, mint hogy, ami teljesen sajátom, olyan, mint hogyha én magam lennék, nincs ilyen vágynem. Na de hát visszatérve, tehát akkor a testvéri szeretet, ugye? Testvéri szeretet az egy olyan dolog, hogy azt, ahogy mondtátok, nem lehet kikapcsolni, és mindig adott. És azt mondjuk, hogy Istennel kapcsolatban is ez a két fázis megvan. Ez a két lehetőség. Mint hogyha Isten velünk kapcsolatban azt mondaná, te vagy a húgom, meg a szerelmesed. Néha ez is, néha az is, néha mindkettő. Mind a két csatorna, mind a két lehetőség megvan. Ha az első 17 fejezetet vesszük, ott miről volt szó? A szerelemről. Hogyan tud Istenbe szerelmes lenni? Ha az első 17 fejezetet vesszük, akkor az a téma, hogy hogyan tudsz Istenbe szerelmes lenni. Tehát, hogy hogyan tudsz fölgerjeszteni ezt az érzelmet a nulláról. Ugye ott, ugyanúgy, hogy a szerelemnél egy számodra ismeretlennel alakul ki ez a kapcsolat. Hasonló módon Istennel, aki számodra még ismeretlen, és az agyaddal azon dolgozol, a meditációval, stb., hogy megismerjed őt. Ez az első 10 fejezet. És itt, hogyha való, ez a teljes hozzáállás. Tehát, hogyha eléred azt, hogy az agyaddal őt fölfogjad, megismerjed, még jobban megismerjed, meditációt, és ebből érzelem, ez egy olyan heves érzelem, hogy tényleg, de hát arról beszéltünk, hogy ez csak a szadikoknál van igazán meg, de ez egy olyan heves érzelem, mint hogyha szerelem lenne. Van azonban egy másik dimenzió is, és ez pedig, amikor Isten azt mondja nekünk, hogy olyan vagy, mintha a húgom lennél, a testvérem lennél. És a testvérem, és Isten, mi is ezt mondjuk Istennek. Mondjuk, hogy van egy olyan pont, egy olyan kapcsolat, amit nem kell létrehoznunk, mert az megvan bennünk. Mi a testvéred? Megvan bennünk ez a közösség, olyanok, az a szeretet, mert ez egy velünk született dolog, ugyanúgy, mint hogy a testvériség is egy velünk született dolog, a testvérünkkel való kapcsolat is egy született dolog. Más kérdés, hogy néha ezt is elő kell hívni. Van olyan, hogy valaki 30 éven keresztül nem beszél a testvérével, aztán újra találkoznak, és előhívják ezt a szeretetet. Nem kell nulláról indulni. Nem arról, de és nagyon érdekes, még akkor sem, ha soha nem találkoztak. Egyszer csak ide, hogy valakinek van egy testvére. És találkoznak, és az elején egy kicsit úgy kerülgetik egymást, néz egymást minden oldalról, hogy most mi van. De végülis ők attól a percről fel, hogy rájöttek, hogy ők testvérek, már is megvan ez a természetes kapcsolat. És ez csak meg lehet erősíteni. És hasonló módon van velünk és Istennel. Hogy az, hogy létre lehet hozni a szerelmet Istennel, a kognitív meditáció által, az egy kérdés. Ezen kívül van nekünk egy természetes csatornánk is, az a beleszületett vonzódás Istenhez, a beleszületett kapcsolat, ami olyan, mint egy testvére való kapcsolat. Lehet, hogy nem ismerjük Istent, nem találkoztunk vele soha, nem beszélgettünk vele, talán most nemrég tudtuk meg, hogy van köztünk ilyen kapcsolat, de bármikor elő tudjuk ezt a kapcsolatot hívni. Ez nem lesz egy olyan heves kapcsolat, de egy olyan kapcsolat, amire mindig tudunk támaszkodni. Ugye azt szokták mondani, amikor krízis van, akkor mindig visszatérünk a családhoz. Az mindig egy biztos pont. A mama, a testvér, az mindig biztos pont. A legjobb haverok, meg barátok, meg szerelmek, meg minden, az mind félre van téve, amikor krízis van, visszatérünk a mamához. És ugyanez a helyzet a zsidóval is. Kell dolgozni azon, hogy legyen heves szerelem Istennel. Ez egy baromi nehéz munka. És krízis helyzetekben nem lehet erre hagyatkozni. Nem lehet arra hagyatkozni, hogy most akkor elkezd, most itt van előttem ez a nagy hamburger, vagy nagyon most nyilván képletesen beszélek. Tehát vannak olyan ingerek mellettem, amiknek igen erős a hívószavuk, a én állati ösztön lelkem tekintetében. Itt van előttem ez a hamburger, és nagyon, nagyon hív engem. Akkor nem tudok leülni, és elkezdeni meditálni Isten nagyságára, és abból majd születik valami szerelem. Ez egy krízis helyzet. Ebben nem lehet most elkezdeni meditálni. Itt ezt félre kell rakni, és akkor most csak a testvéri kapcsolatra kell hagyatkozni, elő kell hívni ezt a testvéri kapcsolatot. Ahogy Ábrám mondta Sárának, amikor lementek Egyiptomba, amíg Izraelben voltak a Szentföldön, a Szent környezetben, addig a feleségem volt. De most ezt szimbolikus értelemben értem ezt az egészet, ugye. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a Zohár, a Jakab egyik fontos könyve, azt mondja, hogy Ábrám és Sára az jelképezi a testet és a lelket. És ez több helyen előjön. És itt is így lehet értelmezni, hogy Ábrahám azt mondja Sárának, hogy most a mi kapcsolatunk, tehát mint én és Isten kapcsolata, most nem a férfeleség kapcsolat, hanem a testvér kapcsolat, mert Egyiptom ez egy olyan közeg, ahol, ami egy krízis helyzet, ahol nem tudok most meditálni és előhívni ezt a komplex szerelmet, hanem hagyatkoznom kell a velem született természetes szeretetre. Úgyhogy ez a rövid út, amiről a következőkben szól ez. A kérdés, amikkel kapcsolatban beszélni fog a tárgy a következő fejezetekben az az, hogy egyrészt mi az, hogy velünk született. Az, hogy valaki testvérünk az, hogy velünk született kapcsolat, az nyilvánvaló. De miért lenne velünk született dolog az Istennel való kapcsolat? Hogy lehet egy szeretetet, egy vonzódást, egy érzelmet tovább örökíteni? Ezt fogjuk most megnézni, úgyhogy olvassunk egy kicsit a történetben. Ahhoz, hogy még jobban megmagyarázzuk egyértelmű magyarázattal a versben szereplő nagyon szó értelmét, hanem nagyon közel van hozzád, ugye ebben a kontextusban, hogy miért is mondjuk azt, hogy nagyon, hiszen az előbb arról tanultunk, hogy ez azért nem egy olyan rövid folyamat, ezt a szerelmet előhívni, isteni szerelmet, ez egy hosszú meditáció után jöhet csak. De hogy miért van mégis nagyon közel, azt ezt megértsük, igazán tudnunk kell, hogy még ha valakinek csak korlátolt is a tudása az örökkévaló ismeretében, azaz nincs min elmélkednie, és nincs olyan szíve, amivel felfogja a végtelen áldott legyen nagyságát, hogy az elmélkedés révén akár csak az elméjében, gondolkodásában Isten félelem és Isten szeretet szülessék. Tehát még ha olyan emberről is van szó, olyan emberről van is szó, akinek egyrészt nincs meg a tudásanyaga, ahogy az elején mondtuk. Sőt, nincs meg az esze és a szíve ahhoz, hogy megértse azt, hogy miről kell gondolkodni, és aztán az értelemből van érzelmi szülesség. Még ilyen esetben is, ennek ellenére, az ilyenhez is nagyon közel van az ige, hogy megőrizze magát, és hogy gyakorolja a Tóra összes parancsolatait, és a Tórát tanulmányozza, mely felér az összes többivel, tehát az összes többi mitzvával. Tehát az ilyen is képes mindezt beteljesíteni szájával és szívével igazán. Azaz nem csak abban a felületes értelemben, hogy a szívével azt jelenti, hogy gondolataiban, hanem a teljes szívével, teljesen átérezve. A szíve mélyéből, teljes valósággal, szeretettel és félelemben. Tehát akkor is, hogyha valakinek nincsen meg a tudásanyaga, nincsen meg a hozzávaló esze, a hozzávaló szíve, hogy azt a hosszú folyamatot végigcsinálja, amiről az első 11 fejezetben beszéltünk, még akkor is neki is van lehetőség arra, hogy megtartsa teljességgel a Tóra parancsolatot és Tórát tanuljon, és nem csak a gyakorlatban, hanem legyen hozzá érzelem is, mert ezt jelenti valójában megtartani ezeket, ahogy az előadás elején is beszéltünk, hogy az általában annak a híve, hogy ez ne legyen egy halott kapcsolat, hanem egy élő kapcsolat legyen. Tehát még neki is van lehetőség az érzelmekre. Mi által? Most ugorjuk itt ezeket. Ez az a rejtett szeretet, ami ott van minden zsidó szemében, egy örökségünk nekünk, amit atyáinktól kaptunk. Tehát úgy értelmezzük most, hogy ez a velünk született szeretet, ezt mi az ősatyáinktól kaptuk. Az olyas, mint amit ránk örökítettek. Most ez egy kicsit furcsa, furcsa dolog, mert ugye örökíteni mit lehet? Ugye lehet örökíteni mondjuk testi paramétereket, mondjuk, hogy nagy az orra, mi hányas számú a lába, hasonló. Lehet örökíteni mondjuk akár jellemvonásokat, ugye, amiknek különböző genetikai okai vannak. Hát, hogy jó szíve van, nincs jó szíve, mit tudom én, okos, nem okos, stb. De lehet-e örökíteni mondjuk világlátást? Nem nagyon. Hát, ugye, nem magától, ez egy kommunistának a fia is kommunista lesz. Sőt, általában ugye a gyerekek megpróbálják majd jobbat kitalálni, mint a szüleik. Másképp is sokszor visszatérnek ugyanahol. De, tehát világlátást nem lehet örökíteni, lehet örökíteni érzelmeket. Tehát, mert mamám szerette a mákostételt, én is szeretni fogom el a mákostételt. Nem. Akkor miért mondjuk mégis azt, hogy ezt a velünk született szeretetet, ezt mi az ősatyáinktól örököltük? Ez itt a kérdés. Hát mindenket először meg kell magyaráznunk alapos értelmezéssel ennek a szeretetnek az eredetét és jellemzőjét. No és hogyan lett ez a szeretet a mi örökségünké? Azaz hogyan lehet a szeretetet örökölni? Ahogy miért gondolnánk, hogy ez öröklődik? Most azt azért szeretném tisztázni, tehát itt nyilvánvalóan nem valamilyen genetikai dologról van szó. Tehát, hogy mondjuk a zsidók, nagy többségben luttalvasak genetikailag, és még Isten szeretők is. Ez egy ilyen genetikai formula lenne, tehát nincs erről szó, hiszen ha valaki betérdónak, akkor is ugyanúgy beletartozik ebbe a körbe, mint akire ráörökítették ezt a természetes Isten szeretőt. Tehát itt valami olyan lelki fogalomról van szó, ami nem a biológia paraméteri által értelmezhető, de mégis örökítésnek nevezük. Tehát mégis azt mondjuk, hogy ez mindannyiunkban ott van. Független, olyan, mint egy velünk született testvéri kapcsolat, független attól, hogy mi ezért megdolgoztunk, vagy sem. Csak annyit kell csinálnunk, hogy előhívjuk. Miképpen foglaltatik benne az Isten félelem is? Ez pedig egy következő kérdés, és még ha elfogadom azt is, hogy ezt lehet örökíteni, azt is, hogy ez van, de ez még csak a szeretet. Aztán hogy lehet benne a, hogy foglaltatik ebben benne a Isten félelem is. Ugye erről már mindig párokban szoktunk beszélni, mindig azt szoktam mondani az általában, hogy a tökéletes ember az abban nem csak az Isten szeretet, hanem az Isten félelem is van. Ugye ez egy a mai világban az emberek hajlamosak, talán a kereszténység miatt, nem tudom, hogy amiatt igazából egyedül, hajlamosak a szeretetet nagyon kiemelni. Szeretet, az nagyon fontos. Szeretet, ugye ez mindig egy ilyen elő, egy ilyen jó hívó szó. A szeret, akkor mindenki elolvas, és akkor a kölkövön nem marad. Ugye? Most, hogy Isten szeretni, meg ilyesmi. Az igazság az, hogy a szeretet az tényleg egy borzasztó fontos dolog, de azért jó, hogyha van. Hogy mondják azt, hogy disziplin, magyarul? Fegyelem. Hát jó, hogyha azért van némi fegyelem. És a fegyelemhez pedig szükség van, ha nem is, most a félelem alatt nem feltétlenül a rettegést értem, de azt, hogy van egyfajta tisztelet, egyfajta Isten tisztelet, vagy hát nem tudom, értitek. Ugye azt szokták, itt is van egy ilyen mondás, Ave is Geschmacker, vagy Jire is Gesinter. Ezt jelenti, a szeretet az élvezetesebb, a félelem viszont egészségesebb. Ugye? A szeretet nevében nagyon sok mindent lehet csinálni. Ugye van az a híres példamese erről, hogy a apuka hazahoz valami, nem tudom, hogy évek óta nem volt otthon, és a gyerekek imádják, és akkor mit tudom, hazahoz valami esetlen jó ajándékot ad a gyerekeknek, és mellékesen hazahoz még egy Michelangelo művet is. És akkor a gyerek éjszaka fölkelt, és kilapakozik, és imádja a piát, és látja ezt a nagy képet, és akkor fog egy nagy filcet, és rájön, hogy I love you. Ugye? És akkor, tehát ugye most a példa csak arról szól, hogy a szeretet az még nem hatalmaz fel mindenre, és a szeretette rombolni is. A nagy szeretetben rombolni is lehet, és hát ennek ezer példája van. Hány olyan szülőt ismerünk, aki a nagy szeretetbe teszi tönkre a gyerekét, meg, tehát az nagy szeretet, meg ugye szeretetből lehet meg családokat tönkretenni. Tehát azért van egy-két dolog, ami a szeretet nevében történik, és mégsem pozitív. Hát szükség van a fegyelemre is, és a fegyelemhez pedig kell ez az Isten félelem, vagy az Isten tisztelet is. Most ha azt mondjuk, hogy van egy ilyen velünk született vonzódás Istenhez, ilyen Isten szeretet, olyan, mint egy testvéri kapcsolat, ettől még megvan ez az Isten félelem is? Mert az első 17 fejezetben azt mondtuk, hogy egyszerű volt a képlet. Meditálj Isten gondviseléséről, és akkor szeretet fog ezt szülni. Meditálj Isten hatalmáról, és akkor ez Isten félelmet fog szülni. Tehát ott van út mind a kettőnek a megtalálására. Most meg azt mondtuk, hogy jó, ez egy nehezebb út, fogjunk egy könnyű utat, az a velünk született Isten szeretet, azt próbáljuk meg előhívni, de ebben benne van az Isten félelem is. Miért lenne benne? Értitek a... Mindenki velem van? Na, menjünk tovább. Tehát a magyarázat a következő. A pátriárkák, tehát Ábrahám, Izsák és Jákob, valóban az örökkévaló harci szeker voltak. Ezt a kifejezést a Midrás használja. Havot, hén, amerkavá. Ugye? Mit jelent az, hogy harci szekerei voltak? Azaz tökéletesen alárendelték magukat neki, és nem volt más akaratuk az isteni akaraton kívül. Ahogyan a szekérnek sincs önálló akarata, hanem csak a lovasa akarata irányítja. Ugye Ábrahámnál azt olvassuk, hogy itt van ez a szerencsétlen Ábrahám, végre megszületik a fia, eltelik 37 év, és az Isten azt mondja neki, hogy na akkor áldozd fel a Moria hegyet. És Ábrahám még csak meg se próbálja azt mondani, hogy nem, hát ez azért nekem is van ebben valami részem, hát azért nem kéne ennek, hogy most ez hogyan tovább, hanem szó nélkül, sőt, ne, csinálja, mint hogyha neki nem lenne saját akarata. Most más emberrel kapcsolatban, hogyha egy másik embernél kapcsolatban ilyen, az egy elég súlyos állapot. Amikor valaki teljesen átadja magát egy másik ember akaratának, olyan szinten, hogy neki nincsen, az meg egy krónikus tünet, hogyha valaki ilyen állapotba kerül. De Isten kapcsolatban ez a tzadik. Most nem hangsúlyozom, tehát nem arról van szó, amikor valaki azt mondja, hogy ő Isten képviselője, és akkor neki kell. Mert ilyen is van, ez ilyen szekta esetekben szokott előfordulni. Hanem azt, amikor valóban Isten. Tehát amikor tényleg az ember aláveszi az egóját, megszünteti az egóját. Felszámolja az egóját Istennel kapcsolatban. És teljesen átadja magát. Erre mondja azt a Talmudi, a Zohár, hogy ha rá akarsz nézni, látni akarod Isten arcát, akkor nézd rá Rasbi, Rabbi Simon bár Jochai arcára. Nem azt jelenti, hogy Isten, hogy ő volt Isten. Azt jelenti, hogy benne semmi más nem láttál, csak az isteni akaratot. Nem volt saját ebben saját, az azt mondja, nem volt saját személyisége, nem volt saját önérdeke, úgy mondja. Teljesen az isteni érdek volt az ő szemben az egyetlen. Na és ilyenek voltak az ősatyák, akik olyanok voltak, mint egy harci szekér, aki teljesen átadja magát lovasa akaratának. Jó kifejezés, ez a lovasa? Ez egy jó szó? Kocsisa inkább? Az sem. Na mi legyen? A szekérnek a kormányzóját hogy hívják? Hajtója. Ennél fogva kiérdemelték, tehát mivel ők teljesen átadták magukat az isteni akaratnak, ennél fogva kiérdemelték, hogy a lélek három szintjét, a nefest, ruachot és a nesamát származtathatták leszármazottaiknak maguk után örökre a négy világ, Acilus, Briá, Yetzirá és Asszia tíz isteni szférájából eredve. Minden egyed esetében az ő szintjének és cselekedeteinek megfelelően. Miért érdemelte meg Ábrahám, Izsák és Jákob az ő leszármazottaiknak? Meglegyen ez az isteni lélek, ez a, és gyakorlatilag erről van szó, tehát hogy ez a nefes ruachon a sama, ez ami bennünk van, ez maga már az az Isten szeretet, amiről mi beszélünk, mint lélekként ábrázolja, de ez maga az a testvéri kapcsolat, az Isten szeretet, a velünk született isteni szeretet. Tehát mindenkinek, minden leszármazottnak, függetlenül attól, hogy ez milyen ember. Legalábbis még a legkönnyelműbbnek, és Izrael bűnöseinek a nemi egyesülése révén is alászáll a lélek legalacsonyabb szintjének, a nefesnek a nefesje, vagyis annak is a legalacsonyabb szintje, a legalacsonyabb világ, tehát Asszia világ Málkut szférájából. Ez a szint a legalacsonyabb rend az Asszia világában. Most azt mondom, hogy lassan meg fogunk állni, mert bonyolódik a történet. De nagyjából arról van szó, tehát, hogy, hogy mindenkinek Ábrahám, Izsák és leszármazottak közül megvan ez az isteni szikra, ez az isteni lélek, ami igazából nem más, mint maga ez az isteni szeretet, vagy az Istennel való kapcsolat. Mint hogyha Isten testvérei lennénk, abban az értelemben a testvérei, hogy kisugai, hogy van bennünk egy ilyen velünk született érzelem vele kapcsolatban, és ezt azért kaptuk nem saját érdemből, hanem azért, mert Ábrahám, Izsák és Jákob ennyire alávetették magukat az isteni akaratnak. Itt fogunk nagyjából megállni. Nem tudom, hogy van esetleg valami kérés. Nem? Semmi? Könnyű dolgom volt.